Science Reakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Lánc Reakció Podcast. Négyen vagyunk ma a stúdióban, ezért aztán, mivel vendégünk van, ma nem fogunk becslős játékot játszani.
Jaj, de kár.
Kár, gondolom, hogy a hallgatók is nagyon szomorúak emiatt, de inkább nem vesszük el az időt ettől a beszélgetéstől, hiszen Kassai Endre a vendégünk ma, aki társadalomkutatónak tartja magát, de egyébként most a, hát mondjuk, hogy abban a funkciódban vagy itt, mint a Piackutatók Magyarországi Szövetségének elnöke, vagy legalábbis ebben a sapkádban gondoltunk rád, amikor meghívtunk.
Igen, hát következményei voltak a múltkori adásunknak.
Meg kell is, hogy legyenek. Terveztük, hogy legyenek következményei, hiszen két héttel ezelőtt beszéltünk a véleménykutatás válságáról, vagy nem válságáról, a minőségének a romlásáról, vagy nem romlásáról, és már akkor is tudtuk, hogy a véleményünk elég erőteljes, ezért aztán egy szakembernek is meg kell majd ezügyben szólalnia, hogy a másik oldalt is lássuk már, ha van másik oldal, mert lehet, hogy azt fogod mondani, hogy hát nem igazatok volt mindenben, és akkor beszélgethetünk valami egész másról, de azt hiszem, hogy nem ez lesz a helyzet. Nem tudom, te hallottad azt az adást?
Nagy örömmel köszöntök én is minden hallgatót. Köszönöm, hogy itt lehetek. Vannak a jegyében, hogy hallgathassék meg a másik fél is. Hallgattam az adást a felkészülés során, hiszen ezt kaptam meg tematikaként Gyuritól, és megjegyzem, hogy teljesen relevánsnak gondolom az összes észrevételt, amit felsoroltatok, azzal együtt is, hogy ráadásul ti az úgynevezett szélesebb közvéleményhez vagy közönséghez képest sokkal közelebb is vagytok a piac és közvéleménykutatáshoz, mint szakmához. Majd, hogy nem mondhatom azt, hogy így a peremén. Tehát jó értelemben a pálya széléről ti beláttok akár az öltözőbe is, meg a 16-oson belülre is, míg mások meg fent ülnek a kakasülőn nagyon messze mindentől, és ők csak ilyen kis figurákat látnak szaladgálni itt-ott.
Értem.
Szotyit azt mi is fogyasztunk egyébként.
Szotyit azt szeretjük, igen. Meg a focit is, legalábbis a résztvevők kétharmada. Az állandó műsorvezető kétharmada.
És néha a bírót is szidjuk.
Annyit szeretnék meg, hogy mindig irigyeltem, aki tud ilyen profin szotyizni, és soha nem bírtam megtanulni.
Hát tartsunk egy workshopot erről. Én remekül tudom, én minden módon tudok szotyizni.
Taníts meg.
Szájban töröm, és válogatom szét.
Ez számomra rejtély.
Na, valahogy most kanyarodjunk vissza.
Igen, igen, de a szotyizás is nagyon érdekes egyébként, de én azt akartam először is megkérdezni, hogy oké, releváns dolgokat mondtunk, vagy azt mondod, hogy amiket megjegyzéseket tettünk, azok bírnak relevanciával, de hogy akkor összefoglaljam egy kérdésbe, szerinted is válságban van a véleménykutatás? Tehát az a fajta kérdezéses módszer, ami egykor egyeduralkodó volt tulajdonképpen, az annak van még létjogosultsága? Vagy ugye mi kb. Azt állítottuk múltkor, hogy olyan sokféle módon kérdezünk most már véleményt, hogy emiatt egy kicsit, tehát emiatt is kiebb szorult ez a módszer, meg az emberek kevésbé hisznek abban, hogy a véleményüket őszintén fogják megmérni.
Ebben az egy kérdésben gyakorlatilag bele volt sűrítve a két héttel ezelőtti 45 percetek valamennyi toposza. Az egyik, hogy a módszertan, illetve a szakmánk, azért ezek nem szinonimek. A másik, hogy én nem beszélnék válságról, én úgy fogalmaznék inkább, hogy a piac és közvéleménykutatást folyamatosan kihívások gyötrik, és ennek az elmúlt 10-20 évben sokkal látványosabb jelei vannak, nem utolsó sorban egyébként a technológiai ugrások miatt, mint az azt megelőző 20-30-40 évben.
Mi a múltkor megfogalmaztunk egy olyan elméletet, vagy tippet, hogy ami a közvélemény elé kerül eredmény, véleménykutatási eredmény, az azért is lehet kevésbé jó, mert arra kevesebb pénz van. Tehát, hogy ezek viszonylag kis pénzből készülő, szakmailag nem annyira megalapozott kutatások. Erről mit gondolsz?
Az egyik, hogy említed azt, hogy véleménykutatás. Magát a szakmánkat úgy hívjuk, hogy piac és közvéleménykutatás, illetve az elmúlt időszakban már egyre elterjedtebb a marketingkutatás is, mert ezek valóban szinonimák, tehát mondjuk egyetemen, ha tanítom, akkor már inkább így hívják a kurzust vagy az órát, hogy marketingkutatás, meg így is hivatkozik rá a magyar nyelvű szakirodalom. A piac és közvéleménykutatás azért tekinthető egy egységes módszertannal dolgozó szakmának, mert a piac vagy a közvéleményről, ha piacról és vagy közvéleménykutatásról beszélünk, akkor igazából csak a kutatás tárgyát nevesítjük, miközben a módszertan teljesen ugyanaz. Tehát ugyanazzal a módszertannal közelítünk meg egy politikai terméket, vagy pedig egy kézzelfogható kereskedelmi terméket. Vagy válaszoljak a kérdésedre is. A piackutatások eredményeinek az öme az egyáltalán nem nyilvános. Tehát a piackutatásoknak a 99%-át azt nem hobbiból és emberszeretetből végzik el, hanem van egy megbízó, aki nagyon kemény pénzt fizet érte, és nagyon ritkán van olyan célja, van egyébként, lehet olyan célja, csak nagyon ritkán van olyan célja egy kutatásnak, hogy nyilvánosságra hozzák. A kutatás eredményeiből a megbízó kíván tanulni és versenyelőnyre szert tenni, és a legritkább esetben osztja meg azt mondjuk a versenytársaival. Vannak olyan kutatások, amelyet bizonyos ágazati szövetségek, kamarák rendelnek meg, és akkor erről publikálnak a legszélesebb körben is. Egyrészt azért, mert hogy így mondjuk, ha lefedik nagyjából a saját szakmájuknak a legtöbb szereplőjét, akkor nincs aránytalan vagy indokolatlan versenyelőny az információk vagy szenzitív információk megosztása miatt, és akkor inkább kommunikálnak saját magukról, próbálják egy kicsit hogy a társadalmi beágyazottságukat is erősíteni, és így tovább, és így tovább. Elképzelhető, hogy azért végeztetnek kutatásokat a megbízóink, hogy kommunikáljanak, tehát egy kommunikációs stratégiának a része, hogy bizonyos kutatási eredményeket szándékosan nyilvánosságra hoznak. Ezek azért a legtöbb esetben egyébként az önfényezés segítik. Uh-huh. Tehát amikor kimutatta egy cég, hogy a mi fogkrémünk fehéríti a legjobban a fogat az elmúlt uh-huh. egy évben, vagy a válaszadók zöme az, ami termékünket használja reggelenként és vagy esténként, stb. Tehát van, amikor ilyen célból kerülnek elő dolgok, és akkor, hogy teljesen elérjek a kérdésednek, a megválaszolásának a végére, amikor egy átlagos újságolvasó vagy médiafogyasztó kutatási eredményekkel találkozik, akkor az különösen választások környékén többnyire politikai véleménykutatásoknak szoktak lenni az eredményei. Magyarországon jól körülhatárolható néhány olyan cég, mondjuk egy tucat, másfél tucat olyan cég, ami főleg ilyen kutatásokban jeleskedik, és nem akarva akaratlanul, hanem kimondottan tudatosan fel is lépnek a közvélemény felé a kutatási eredményeikkel. Na most, ha ez a hangos kisebbség, miközben a csendes többség, akik meg a kutatási feladatoknak a 90-95%-át elvégzik egy évben, sokkal kevesebb rivaldafényt kapnak, úgymond, vagy sokkal kevesebb nyilvánosságot kapnak. A szűkebb szakmai közvélemény számára egyébként világos, hogy ők vannak, hogy ők dolgoznak, és hogy milyen minőségben dolgoznak.
Arról is szó van itt, hogy ez szét is vált ez a műfaj, ugye? Tehát mondjuk egyes cégek ilyen típusú, mások cégek meg olyan típusút végeznek inkább.
Ezt jól mondod, Gyuri, van egyfajta specializáció, bár még most is vannak olyan cégek, akik jeleskednek ebben is, abban is, csak egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, ma több cég foglalkozik politikai és vagy társadalmi kutatásokkal, mint ahány kommunikál róla. Uh-huh. Tehát igen. Nagyon sok ezek közül rejtve marad a nyilvánosság szem elől, mert még arról sem beszél, hogy ő foglalkozik ilyennel, nem hogy megmondaná, hogy ki bízta meg.
A fiatalabb hallgatók kedvéért kicsit így invokálnám az emlékeimet a 90-es évekből, amikor gyakorlatilag hetente vagy havonta néhány nagy piac és közvéleménykutató, és akkor ezek még így kicsit így egybe voltak, vagy jobban egybe voltak, egyfajta ilyen brandépítés meg marketingépítés jelleggel is közölte a HVG-ben ott ezeket a kutatásait. Legalábbis én így emlékszem, hogy ennek egy ilyen jellege volt, és ez nagyon megváltozott, ez eltűnt.
Hát azért most is szoktak.
Hát mondjuk egy exit poll, azt még mindig azért csinál
nem
valaki.
Csak exit poll, havonta kijönnek.
Hát havonta most már szerintem nagyon kevés van ahhoz képest, ami régen volt. Tehát ott akkor több kutató is folyamatosan között, és most meg nincs ilyen. És nem véletlen valószínű.
És jól mondja a Gyuri, hogy nem közlik. Tehát nagyon sok cég foglalkozott még a 90-es években omnibusz kutatással. Ma jóval kevesebb. Ez azt jelenti, hogy havi rendszerességgel mondjuk egy 1000 fős országos reprezentatív mintán mérnek föl bármit is. Viszont ezeknek a kérdőíveknek a végére rendszeresen oda szokták tenni azt a 2-3 kérdést, hogyha most vasárnap lennének a választások, ön kire szavazna, és így tovább. Na most ezt, úgy, ahogy a Gyuri mondja, ezt már senki nem rakja ki az ablakba, ezeket az eredményeit. Egyébként ennek van egy módszertani haszna is, ezeknek a méréseknek. Ezeknek az eredményeit ugyanis össze lehet vetni az egyéb nyilvánosságra kerülő felmérések eredményeivel, és segíthet visszaigazolni azt, hogy a saját mondjuk panelünk jól működik-e, vagy a saját mintavételünk jól működik-e minden más esetben is. Uh-huh. Tehát, hogy ez azért egy visszacsatolásra lehetőséget uh-huh. ad. A másik, hogy ha nem is kertelésből, de ezt én magam is dolgoztam több olyan cégnél, ahol ez fókuszban volt, de soha nem kommunikált róla a cég. Vagy, uh-huh. vagy én akkor, mit tudom én, beosztott kutatóként, nem volt az óromra kötve, hogy hol kötnek ki ezek az eredmények, esetleg kivásárolja meg, vagy ki nem.
Egy nagyon régóta bennem mocorgó kérdést tennék most föl. Ugye említetted, hogy módszertanilag a piackutatás, marketingkutatás, meg a közelmi kutatás az végül is
egységes,
de mégis egy kívülállónak, mint én, külön szakmának tűnik, és elmondom, hogy mire gondolok, hogy a közelmi kutatásoknál rengeteg intézet eredményeit megnézzük, elképesztő szórások vannak. Ha mondjuk megkérdeznénk azt a piackutató cégektől, hogy az emberektől, hogy Coca-Colát vagy Pepsi-Colát isznak, és aztán megnéznénk az eredményeket, ott is ilyen szórások vannak, vagy ott jóval megbízhatóbbak az eredmények, mint ezeknél a közelmi kutatásoknál, ahol Amerikában például, jól tudom, már ilyen olyan intézetek vannak, akik átlagolják a nem tudom hány intézetnek az eredményét, mert egészen döbbenetes különbségeket mérnek az egyik oldal kárára, előnyére.
Most is több kérdést.
Igen,
sikerült összegyúrni egyben, megpróbálom egy kicsit szétszállazni.
De hát egész életemben ezen agyaltam.
Még Feri, tényleg csak annyival hadd kerekítsem le, hogy ha ma megállítunk bárkit az utcán, hogy mondjon kutatócégeket, amiket ismer, amikről olvas médiában, printben, online, bárhol, akkor valószínűleg felsorolnak 4-5-6 olyan céget, akik kimondottan politikai közvéleménykutatások eredményeivel szoktak a címlapokra kerülni. Túl ezen, ráadásul, beszélhetünk a politikai közéletnek egy megosztottságáról. Ezek a cégek kölcsönösen meg is vannak bélyegezve a szemben álló oldalak részéről, jobboldalinak, meg baloldalinak, és már ez önmagában nem tesz jót egyébként a szakma megítélésének. Másik oldalról pedig, ugye, amikor van egy megmérettetés, egy parlamenti vagy egy önkormányzati választás, és akkor ott egyszer csak bárki bármiről beszélt az azt megelőző hetekben, hónapokban, ott feketén-fehéren elvonul néhány millió magyar a urnákhoz, és akkor kiderül, hogy kimondott, jósolt úgymond valósághoz közelebbi számokat, vagy kik voltak azok, akik homlokegyenest vagy meredeken mellé mentek. Na most itt szeretném azért külön választani magát a mérést, és szeretném megjelölni az interpretátoroknak a felelősségét is. Szándékosan nem csak a médiáról beszélek, bár az is az egyik legfontosabb interpretátor, de a médiának, illetve az interpretátoroknak óriási felelőssége van a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala során, és abban is, hogy akkor ez mekkora csalódást jelent a későbbiekben, vagy mekkora visszaigazolást jelenthet. Coca-Colára vagy Pepsi-Colára visszagondolva. Arról is beszéltetek 2 hete, ha jól emlékszem, és abban is teljesen igazatok van, hogy vannak úgynevezett szenzitív kérdések, vagy témák, uh-huh. és vannak kevésbé szenzitív kérdések, vagy témák, amikben sokkal nyíltabban mernek állást foglalni a válaszadók, vagy sokkal kevésbé nyíltabban. Magyarországon például a vagyoni helyzet az egy borzasztóan szenzitív téma. Nagyon nehéz kicsalni a válaszadóból, hogy mennyi neki vagy a háztartásának a jövedelme. Ebben a kategóriában, hogyha nincsenek rásegítő eszközök, akkor első megközelítésben az emberek 30-35%-a legszívesebben nem mondana semmit. Akik mondanak valamit, azok is rendre alábecsülik inkább, tehát mondjuk így nem akarják beleszámolni a várható évvégi prémiumot óvatosságból, és így tovább. Ugye az adatfelhasználat, amit itt az elmúlt 50-60 évben bárki megélhetett Magyarországon, hogy mindenkinek ott van a kis vészfilóga a fejében, hogy valamit itt mondok, hiába mondják, hogy anonimizált az interjú, azt mégiscsak az APEC-nél fog, vagy a NAV-nál kikötni előbb-utóbb, és akkor úristen, rámhúzzák a vizes lepedőt. Érdekes módon ez például az Egyesült Államokban egyáltalán nem tabu téma, ott kb. A életkorodhoz, meg a nem tudom, iskolai végzettségedhez mérhető az, hogy te most 20 000 dollárt keresel egyében, vagy 100 000 dollárt, és így tovább, és úgy nagyjából a hírértékese olyan, hogy ezért téged kulákozni fognak, vagy szemétgazdag vállalkozózni fognak, vagy bármi más. Tehát nyilván megvannak azok a, nem csak Magyarország, ugye a régióra jellemző attitűdök, amik ezt árnyalják. Na most szintén borzasztóan szenzitívnek számít a politikai szimpátia, mint olyan, ami azt jelenti, hogy, és akkor itt el is érkeztünk ehhez a problémához, hogyha politikai témában zajlik egy felmérés, akkor sokkal nagyobb a válasz megtagadás, mint hogyha bármilyen más témába kérdeznénk. Tehát ha a Coca-Cola-ról, meg Pepsi-Cola-ról kérdezünk, akkor 100 válaszadóból 99 valószínűleg mindenféle gát nélkül elmondja, hogy mi róla a véleménye, de ha a politikai szimpátiáról kérdezünk, akkor azonnal egy 30-40% begörcsöl, és különböző okokból vagy választ megtagad, vagy használhatatlan választ ad, vagy nem őszinte választ ad. És ez szakmánk ezen részének, tehát a piac és közönségkutatás, egy marketing kutatás, politikai kutatási gyakorlatának egy nagyon nagy keresztje, nem véletlen dolgozik másfél évtizede nagyon sok műhely mindenféle olyan módszertanon, ami segít ezen túlendülni, vagy segíti ezt megoldani.
Ez is így van máshol, más országban?
Ezt inkább úgy mondanám, hogy Európának a nem angolszász részére jellemző, az pedig ugye a brit szigeteken kívül az összes többi. Európában azért hiába 70-80 éve volt azért a második világégés, és az azt kísérő. Tehát az, hogy nálunk az, hogy listáznak például, abból mindenki annak olyan rossz emlékei vannak, akár csak a nagyszüleire visszamenőleg, hogy abból előbb-utóbb akkor elszállítás is lesz, vagy összeszedés, vagy a fekete bulgák jönnek, vagy a nem tudom kik, vagy a teherautók. A angolszász világban, és ezt Új-Zélandtól, Dél-Afrikán át, Nagy-Britanniától, Kanadáig, teljesen normális kultúrája van annak, hogy listázzák a politikai pártok a választókat. Tehát rendesen, majd, még ha nem is nyilvános, de világosan létező listák vannak arról, hogy ki hova szavaz, és amikor van egy választási kampány, akkor súlyozzák, hogy az erőforrásaikat kikre fordítsák. És úgy mennek ki az aktivisták egyik-másik háztartásba, hogy Smithékhez nem menj be, mert ez megveszekedett tori, viszont a mellette lakó, annak most új felesége van, lehet, hogy kicsit mizért, lehet, hogy ott érdemes gyógyszkodni, vagy hagyjál ott valamiről plapot. Na most ez náluk elképzelhető, és fel sem merül a gyanú egy amerikai, vagy egy brit választhatóba, hogy ezért majd őt a munkahelyén hátrány éri, hogy egy állásinterjún hátrébb sorolják, ha egyáltalán nem rögtön eltanácsolják, és így tovább, és így tovább. Európa többi részén viszont van egy görcs, azt látni kell. És ezért vannak nagyon szigorú úgynevezett adatvédelmi törvényeink, meg szabályozások. Ha belegondolunk, hogy ha időről időre felröppen bármilyen választói lista vagy névjegyzéknek a létezése, ez többnyire ugye kampányokat szokta megelőzni vagy kísérni, akkor milyen társadalmi felháborodást generál, és így tovább.
Ezt én értem, viszont én egy kicsit most kekeckednék, mert említetted, hogy van olyan közémkutató, amelyik jobb oldalra van sorolva, és van olyan, amelyik bal oldalra. Ez egyébként nem csak Magyarországon van így, Amerikában is. Viszont az is érdekes, hogy aki jobb oldalra van sorolva, az a jobb oldalt mindig egy kicsit jobban hozza ki ezekből a kutatásokból, a baloldali cégek pedig a baloldalt egy kicsit jobbnak hozzák ki. Tehát ennek van-e, hogy is mondjam, csalnak, vagy van egyéb oka, ami miatt valahogy mindig a saját oldalukra jobbat mérnek?
Segítek Endrének, mert ő már ezt tulajdonképpen mondta, hogy az interpretációnak nagy szerepe van abban, hogy aztán végül milyen eredmények jelennek meg. Tehát lehet, hogy nem csalnak, csak interpretálnak.
De mit jelent az interpretáció?
Hát, hogy milyen adatokat tartunk fontosnak és trendszerűnek, és melyeket kevésbé.
Van egy csomó eredményed, hogy azt milyen kontextusban helyezed el, hogyan keretezed, ez is egy divatos kifejezés. Mit emelsz ki belőle, mit nem. Tehát egy nagy felmérésben meg tudsz találni olyan szűkebb csoportokat, ahol mondjuk a te általad jobban kedvelt pártnak jobb a megítélése. És akkor ezt fogod kidomborítani, esetleg nem hazudsz, de mélyen hallgatsz arra, hogy szemben belük más csoportok meg hogy gondolkodnak. Hozzáteszem, ez még mindig egy olyan hozzáállás, ami úgymond szíve joga az interpretátornak. Sokkal súlyosabbnak érzem inkább azt a helyzetet, amikor, és ez kevésbé a szakmánk résztvevőire jellemző, inkább a média szereplőkre jellemző, és ott sem a rossz indulatot feltételezem, hanem a kevesebb jártasságot, amikor mondjuk nem válik világos, hogy egy felmérést milyen időpontban hajtottak végre, mekkora elemszámmal, milyen körben, és így tovább, és így tovább. Az elmúlt egy-két hétben került elém egyébként, mindent alaposan végigolvasok, ami egyáltalán megjelenik médiában, került elém felmérés, nem mondok céget, hogy kitől honnan, és sokat kellett kattintanom, tehát elolvastam két cikket, három cikket is, ami idézte ennek a felmérésnek az eredményeit. Teljesen az jött át, hogy itt egy országos felmérésnek az eredményeit látom, és amikor nagy nehezen megtaláltam a forrását a kutatásnak, akkor kiderült, hogy ez egy budapesti adatfelvétel. Na most a Budapesti 1.700.000 választó, vagy polgárnak, bocsánat, nem mindenki választó, mert sok a 18 alatti, tehát azért ne vetítsük ki a teljes ország véleményére semmi például, ki. Ha csak megnézzük mondjuk a legutolsó országgyűlési választások eredményeit, ahol kettőt kivéve itt ugye minden helyet, egyéni képviselői helyet az ellenzék vitt el, mi mondjuk az országos viszonylatban meg pont az ellenkezőjéről beszéltünk arányaiban. Tehát itt ilyen dolgokra gondolok, amikor azt mondom, hogy az interpretátor felelőssége, és akkor mondjuk egy felmérés kapcsán, hogy hol, kiket kérdeztünk meg, ki az alapsokasságunk, egyáltalán 100 embert kérdeztünk meg, vagy 1000-et, az se feltétlen mindegy, és így tovább.
Az előbb azt mondtad, hogy a szakma 15 éve dolgozik azon, hogy olyan módszereket találjon, amik segítenek ebben a félelemnek a leküzdésében, vagy tehát olyan, na mindegy, ezt nem akarom én megmondani, azt akarom megkérdezni, hogy mik ezek a módszerek, hogy tudsz erre példát mondani, hogy milyen módon lehet elkerülni azt, vagy megugrani azt a fajta akadályt, hogy az emberek nem merik elmondani mondjuk a politikai szimpátiájukat.
Hát a legegyszerűbb megoldások, azok ilyen szoftosabb megoldások, ami azt jelenti, hogy általánosabb attitűdkérdéseken keresztül próbálják megközelíteni azt, hogy a válaszadónak mondjuk a politikai szimpátiája milyen irányú. Ebből természetesen nem lehet levezetni, hogy egy kijelezett szituációban ő X-re vagy Y-ra szavazna adott esetben, de egy jó közelítéssel lehetőséget biztosít. A másik gyakorlatilag dübörgő módszertan az nem is annyira közvetlen a kutató cégeknél, hanem inkább a social media vállalatoknál létezik, mint gyakorlat, és fejlesztik és csiszolják évről évre egyre tökéletesebbre. Hát az közhelyszámba megy, hogy mondjuk egy átlagos Facebook felhasználónak egy ilyen 15 lájkjából nagyjából jó 90%-os valószínűséggel meg lehet satszolni a politikai szimpátiáját, de 150 lájkból mindent összeraknak rólad. Még azokat a gondolataidat is, amikről te magad se tudsz. Így fogalmazok. Na most onnantól kezdve, hogy pláne a fiatalabb generációk, nem hogy Facebookon, X-en lógnak, TikTokoznak, letöltögetnek, lájkolgatnak, stb. Ez közismert, hogy ezek a nagy tech cégek figyelik, mérik ezeket a hozzáállásokat, percepciókat, ahogy fogalmaztál, aztán hogy sáfárkodnak vele, tehát hogy hova kihez jutnak el ezek a információk, akár nagyban, akár kicsiben, ez nyilván az ő titkuk.
Tehát most itt a cégek alatt mit értünk, hogy maguk a piackutató cégek is látják ezeket a lájkokat? Tehát nézegetik, hogy miket lájkolnak az emberek, vagy ezt inkább csak a Facebook, meg ezek a nagy multik látják valójában, hogy most épp hogy alakulnak a különböző influencereknél a lájkok, stb. Tehát ez nekem mindig misztikus volt, hogy ez az adat, ez mennyire elérhető akár egy kutató cég számára, ami a közösségi médiában keletkezik.
Hát valami elérhető, valami nem, de ez úgy teljesen eseti. Tehát én nem tudom, hogy erre vannak-e általános módszertek.
Általános módszertan az, hogy królolják a nyilvánosan elérhető hírfolyamokat, és ottani lájkokat figyelik, illetve lehet az, hogy én csinálok egy olyan, vagy sok olyan profilt, akinek az ismerősei lesznek az én panelemnek a tagjai, és akkor így tudom nézni az ő reakcióikat. Ezt scrollerekkel leszedik, és szóval ilyesmit, ez az ilyen social media lábnyom, az körülbelül így működik, és valóban elég pontosan le lehet szedni a Facebook által ajánlott ilyen hozzáférések nélkül is, tehát a nyilvánosan elérhető adatokból.
Kicsit a provokációt folytat mondhatni. Azon gondolkodtam, hogy azt mondod, Endre, hogy lehet, hogy van a szakmának egy ilyen jéghegy csúcsa alatti része, egy nagy része, ami igazából nem látszik az átlagember számára, mert ottan cégek és megbízók és szolgáltatók, ezek igazából ez nem látszik a tevékenységük. Csak hogy ugye itt a módszerekre is visszatérve, mert ott nagyon sok érintette ugye az online-t, meg a telefonos kérdést, ami manapság azért az már egy ilyen nagyon árnyaltan megközelített dolog. Tehát, hogy az fogalmazott meg bennem, hogy ma, ha egy big tech cég akarja az emberek véleményét megtudni, mondjuk a Google, maradjunk a Google-nél, akkor tehát végez-e még a Google klasszikus közönkutatás, vagy bízze meg vajon cégeket, vagy pedig ő neki már annyi adata van, és olyan módon meg tudja közelíteni az embereket, rafinált módon, ő neki már semmi erre nincs szüksége.
Annak érdekében, hogy ne legyen erre szüksége, ők elvégeztek már sok évvel ezelőtt minden országban nálunk is borzasztó nagy mintán validáló kutatásokat nagyon sok korcsoportban. Konkrét személyekhez kötve, akikről nekik Google-ön keresztül rengeteg információjuk van, klasszikus kutatási adatfelvételi módszerekkel mindenféle attitűdöket, akár politikai attitűdöt is lekutathattak, összetudhattak kötni, és akkor tökéletesíthették a saját filterezésüknek a hatékonyságát. Tehát ez megtörtént Magyarországon is, de ilyen sok ezres, talán 5-6 ezres, nem is tudom milyen adatfelvétel.
Tehát azokat az ilyen, nem is tudom, mikroszegmenseket, vagy hogy hívjuk ezeket az ilyen homogén csoportokat, amikben mondjuk akár ezek a válaszok is, vagy az attitűdök homogénnek tekinthetők, tehát ezeket így lemodellezték lényegében, és neki van egy olyan általános társadalmi modelljük, ami alapján ők már a saját méréseikkel lényegében validálni tudják, vagy abból tudnak képezni egy ilyen, szimulálni tudják ezt a kutatást, ha jól értem.
Hát azt gondolom én is, hogy ők egyszerűen a saját adatbázisaikból le tudnak válogatni olyan eredményeket, amit bárki más csak kemény pénzért tud megrendelni, és egy kutató cég meg kemény munkával elvégezve tud elérni.
És vajon csinálják ezt?
Hát ez biztos, hogy nem tisztem, hogy ezt találgassam.
Biztos nem.
Hadd kérdezem meg a módszertanról, hogy most bemennénk egy data science céghez, és bementünk volna ugyanehhez a céghez, ha létezett volna 20 évvel ezelőtt, teljesen más dolgokat csinál most már egy adatelemző cég, más algoritmusok, más eszközök, tehát nagyon átalakult a szakmánk. Egy piackutatónál mondjuk összevetnénk, hogy 20 éve hogy nézett ki egy cég meg most. Ugyanilyen fejlődés volt, vagy az egy konzervatívabb? Tehát gyakorlatilag ugyanazt csinálják most a cégek, mint 20 éve.
Folyamatos fejlődést éltek meg a cégek az elmúlt 20 évben. Nekem vannak olyan tankönyveim, amikből már nem tudok tanítani, mert meghaladtuk azt, ami bennük van. Tehát 8-12 fős fókuszcsoportok szerepelnek, mint ideális létszám egy 15-20 évvel ezelőtti tankönyvben. Ma azt mondjuk, hogy egy 6 fős fókuszcsoporttal beljebb vagyunk, mert ha jól vannak kiválogatva az alanyok, akkor nincsen információvesztés, és intenzívebbe bevonhatóak a résztvevők, és jobban kezelhető a csoportdinamika. Tehát ahogy a legelején is mondtam, hogy nem válságról beszélek, hanem arról, hogy ilyen kihívások gyötrik folyamatosan a kutatószakmát. Az egyik kihívás az, hogy azért azt látni, hogy van egy fáradtság a kutatni való potenciális válaszadók részéről. Volt egy áldott állapot, nevezzük így a 90-es évek elején. Egyrészt ugye frissen szabadultunk föl mindenféle elnyomás arról, és az emberek szinte megtisztelve érezték magukat, hogyha a véleményükre kíváncsiak. Nagyon komoly kérdőíveket le lehetett kérdeztetni mindenfajta incentíva és ajándék nélkül, mert egyszerűen végre elmondhatom meg őszintén, meg erre eljut majd a döntéshozókhoz, és milyen jó lesz. Nem beszélve arról, hogy akkor parádésan minőségű kérdezőbiztosi hálózatokat lehetett építeni, mert tele voltunk hálástalan pedagógussal országszerte, és ők rendkívül jó, most elnézést, hogy így fogalmazom, hogy kiváló minőségű emberi erőforrás alapanyagot rendezte. Ma hiányoznak ezek a feltételek, tehát nehéz jó kérdezőbiztosokat találni, vadászni, és nehéz válaszadásra bírni az utca emberét. A módszertan az változott, hát 20-30 éve még hol volt online megkérdezés, sehol. Az akkori tankönyvek azt írták, hogy telefonos kutatás csak olyan esetben képzelhető el, hogyha a te alapsokasságod esetében legalább, mit tudom én, 70-80-90%-os telefonos penetráció létezhetne. Az egyik 10 évvel ezelőtti tankönyvem, amiben még azt írták a kollégák, hogy telefonos kutatást kizárólag vezetékes telefonon lehet végezni, mert a mobil az erre alkalmatlan, ezért. Ma kizárólag mobilon kutatunk, mint hogy azok is intencióként szerepeltek a korábbi tankönyvekben, hogy 5-8-10 percnél hosszabb interjút telefonon ne akarjunk fölvenni, mert lehetetlenség. Biztos nagyon sok mindenkinek van olyan ismerőse, akit 25-30 percen keresztül is gyötörtek telefonos adatfelvétellel. Függetlenül attól, hogy cselesen azzal kezdték mindig ilyenkor az operátorok, hogy egy 5-10 perc vagy annyi se, majd ránézel az órádra így a 58. mondatod után, hogy igazából fél órája beszéltek. Igen. Tehát folyamatosan fejlődik a szakmánk, és akkor nem beszéltünk még a kütyűvilágról, tehát hogy olyan eszközök is bekerültek a hétköznapi eszközök tárházában, mint a szemkamera, és nem csak a statikus szemkameráról beszélek, amit egy képernyő előtt ülve, hanem a dinamikus szemkamera, amikor egy szemüveget tesznek fel a fejedre, és úgy figyelik azt, hogy hova fókuszálod a figyelmedet adott esetben. Ugye három módszertan van a tankönyv szerint, a megkérdezés, a megfigyelés és a kísérlet. Na, ebből a megfigyelést, azt most már sokkal több eszköz támogatja, mint régebben. Tehát, hogy a sokkal pontosabb lehet, és sokkal nagyobb adatbázisokat is lehet építeni, sokkal egyszerűbben a megfigyelés segítségével, ami támogatja mondjuk a retailt nagyon jó esetben, vagy pedig a kampányszervezést.
Uh-huh. Egyébként, ha már ezt említed, akkor a kütyükről beszéljünk még egy kicsit, mert...
Mert te szereted a kütyüket.
Mert én nagyon szeretem a kütyüket, ahogy a hallgatóink is szerintem nagyon szeretik a kütyüket, meg azt gondolom, hogy ez egyfajta jövője is a véleménykutatásnak. És erről viszont nem beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy ugye van már olyan magyar startup, aki agyhullámoknak a letapogatásával igyekszik valamiféle ilyen szentiment analízist csinálni, marketing...
Tehát evezünk vissza inkább a valóságba. Egy pár éve robbantak be a neuromarketinges eszközök, ezeknek van nagyon komoly irodalma. Magyarországi alkalmazásról elvétve, ha tudok, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy átlag 5 évente éltünk meg valamilyen technológiai és vagy módszertani változást, amiatt azt gondoltuk, hogy a klasszikus piac és közvéleménykutatásnak befellegzett, vagy ha nem is befellegzett, de akkor így elindultunk így a...
Én nekem egyébként az az élményem, elnézés, hogy közben csak hogy ráerősíteni szeretnék, hogy a szakmát viszonylag közelről figyelve, én azt gondolom, hogy maguk a közvéleménykutatók élnek egy ilyen világban, hogy ők mindig azt gondolják, hogy jön egy új hype, és akkor az mindent meghatároz. Tehát egy élénk emlékeim vannak erről, hogy így prominens kutatók között ülve, vagy ilyen konferenciákon részt véve hatalmas ilyen állítások fogalmazódnak meg, és gyakorlatilag a permanens világ végét, mármint a szakmai világ végét prognosztizálják, és én megülök ott, és én nem gondolom ezt, mert szerintem így holnap után is nagyon nagy részt azért megmaradnak a szakmának az alapjai.
Ez teljesen jó ez a view Gyuri részedről, mert tényleg lehet egy ilyen optikája, és van is egy ilyen optikája is annak, ami történik velünk, vagy körülöttünk. Tehát amikor a online világ elkezdett teret nyerni, akkor is mondták, hogy akkor itt a klasszikus módszereknek lassan vége. Amikor a 11 éve a social media teret hódított, akkor szintén prognosztizálták, hogy hát akkor itt a klasszikus piackutatásnak ugyancsak vége, mert ezen túl majd így a social media platformokon keresztül mindenki hozzájut minden olyan kérdésre, válaszra, kérdésre feltett válaszra, stb. Egyébként egy 15 éve az logisztikai elhalálozás előkép volt, hogy nagyjából az volt az outsourcingnak a fénykora, hogy mindent így rakosgattak ki a telefonos call centertől kezdve, nem tudom, a supportig Indiába, meg Pakisztánba, és akkor mondogatták, hogy akkor itt a kutatócégek Európa szerte leúszhatják majd a redőnyt, mert a borzasztóan jól képzett, angolul kiválóan beszélő több százmillió indiai és pakisztáni szakember meg fogja csinálni ezt a munkát. Itt legfeljebb az adatfelvétel, a telepmunka fog zajlani, és utána megy ki az adatbázis oda hozzájuk. Aztán kiderült, hogy nem így van, mert annak a piaci kontextusnak és környezetnek az ismeret az mégiscsak az itteni szakembereknek van meg, hogy valamit relevánsan tudjanak mondani azokból a számokból. És most legutóbb, pont tavaly novemberben találkoztunk Gyurival, sőt, ti főtámogatói is voltatok a PMS konferenciának, amit a mesterséges intelligencia és a piackutatás kihívásainak szenteltünk. Az azt megelőző időszakban fél évben én is szemléztem a cikkeket, hát ott is volt egy ilyen mind meghalunk hangulat, hogy majd jön a mesterséges intelligencia, és ezt megcsinálja helyettünk, megint lehet rólót lehúzni, meg így új szakmát tanulni. És most már oda azért ott is elhangzott meg finomodik a képlet, hogy nem kiváltani fogja a szakmánkat, hanem segíteni tudni a mesterséges intelligencia. És a különbség az lesz kutatócég meg kutatócég között, hogy ki használja jobban a mesterséges intelligenciát, mert az fog versenyelőnyre szert tenni. De egyébként arról is beszéltünk, ha már akkor egy kicsit így előre szaladhatok, hogy ez azért részben demokratizálni is fogja a kutatásokhoz való hozzáférésnek a lehetőségét, mert 15 éve egy klasszikus kutatócég szolgáltatásait az kizárólag a multik engedhették meg maguknak. Most már ott tartunk, hogy egyszerű kutatásokat KKV-k is megengedhetnek maguknak, és a mesterséges intelligencia támogatásával működő platformok pedig majd arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a még kisebb cégek is megoldjanak bizonyos kutatási feladatokat, akár házon belül.
AI-ról szó volt. Én nem tudom elképzelni, hogy tud az AI segíteni a piackutatóknak. Most játszom a hülyét, nyilván van ötletem, de a hallgatóknak úgy mondanál valamit, tehát hogy? Tehát nem emberek teszik fel a kérdést, hanem robotok, vagy hogy képzeljem el, hogy most mi van a piackutatók fejében, hogy fogja ez az AI átalakítani a szakmájukat, vagy ez ugyanolyan, mint amiket említettél, hogy 5 évente berobban valami, és 5 év múlva már halovány emlék, hogy volt ez az AI, de túlreagáltuk, nem kell ezzel foglalkozni.
Biztos, hogy nem reagáljuk túl az AI-t. Előképének tekinteném azt, hogy nagyon sok automatizáció már korábban is megjelent és beépült a piackutatási gyakorlatba. A piac és közvéleménykutatási tevékenységnek van több eleme, különböző elemeit különböző módon tudja az AI támogatni. Mm-hmm. Pont a konferencián esett szó arról, hogy például az adatfelvételt akár online el tudja végezni egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazás, akár hangalapon, angolul már léteznek olyan megoldások, amelyekből nem mondja meg a telefon másik végén az ember, hogy nem egy élő emberrel beszélt, hanem egy géppel. Azt prognosztizáltuk, hogy fél egy éven belül ez talán magyarul is elérhető lesz. És a jó emlékszem, pont a hangát mutattátok be, Gyuri, hogy...
Igen, igen. Hát van nekünk is most olyan tervünk, meg most beszélünk is iparági szereplőkkel, elkezdtük a beszélgetést, hogy hogyan lehetne főleg egyszerűbb a lekérdezéseket mondjuk online csinálni. Ugye itt a technológiai lehetőségek tárháza az végtelen, sőt, én szerintem már a non plus ultrát is sikerült megfogalmazni, mert a saját konferenciánk, ami szintén novemberben volt a Kontexten, ami kimondottan nyelvtechnológiákkal foglalkozik, ott volt egy kollégina, aki azt csinálta, hogy a lényegében a ChatGPT-t használta, mármint, hogy ő volt az interjú alany, és ilyen personákat alakított ki benne, tehát ez a távlatok végtelnek, tehát már nem kell az embereket kérdezgetni, egy csomó nyűgétől megszabadulunk.
Tegyük hozzá, hogy arról ez a kutatónő beszámolt, hogy egyébként elég nagy hülyeségek jöttek ki eredményként.
Persze, de most...
Attól még nagyon szellemes volt a megközelítés.
Tehát én azt gondolom, hogy ez azért a technológiai lehetőségek non plus ultra, amikor az egyébként rendkívül beszédes ChatGPT-t kérdezgetjük, mert az nagyon szívesen válaszol minden kérdésünkre.
Sőt, addig nem nyugszik, amíg nem facsar ki magából egy választ. Na jó, de menjünk tovább, mert oké, hogy lehet adatfelvételt csináltatni mesterséges intelligenciával, de még mit lehet? Még miben tud segíteni? Melyik területeken?
Minden területen tud segíteni. Egy mintatervezésben, célzott adatfelvételben, a targetálásban, akkor ha megvannak az adatok, akkor az adatok feldolgozásában, sőt, ugye ebben százszor gyorsabb, mint mi emberek, mert amikor mondjuk én most készítek egy ajánlatot, akkor 5-6 munkanapot biztos betervezek mondjuk egy átlagos méretű adatbázis feldolgozásának a emberi munkaidő igényé kapcsán. Ez a mesterséges intelligenciának mondjuk így egy szempillantás, uh-huh. És akkor maximum mondjuk még 1-2 óra egy ténylegesen létező élő kutatónak, ahogy validálja azokat uh-huh. az eredményeket, mert...
De nem lesz ez ugyanaz egy picit, mint a indiai szakmunkások korábban? Mert ott is ugye adatelemzésben általában is ugye felmerült, hogy indiai szakértők, meg most is vannak ezek az oldalak, ahol ilyen 5 dollárért, vagy na jó, nem 5 ér, de 50-ért lehet kutatásokat venni gyakorlatilag, tehát hogy még van egy adatbázisod, és akkor leellemezik neked, de...
De az, de ez pontosan amiatt, amit mondtam, hogy miért nem működött végül is ez a kiszervezés olyan mértékben, hogy itt megroppantotta volna az európai cégeket, mert kell egy a kontextust ismerő, helyben lévő kutató, aki validálja azokat az eredményeket, amire jut. Most akkor nem az indiai szakmunkás, hanem a AI.
Erre persze jó lehet egy a kontextust ismerő helyben trénelt speciális nagynyelvi modell is, vagy nem? Tehát, hogy
nem,
lehet
nem
egy
gondoljuk.
Olyan validátor, ami erre való, nem?
Nem gondoljuk ezt.
Szerintem sem.
De ha azt nézed, hogy például mondok egy feladatot, kitalálja egy multi, hogy egy bizonyos típusú kutatásainak az elmúlt 20 évben elvégzett kutatásait szeretné összevetni, szeretné végigvizsgálni, hogy mit tanul belőle, hogyha egy ilyen szintézist végrehajt. Na most, hogyha te ezt élő emberekkel akarod megcsináltatni, akkor több tucat kutatónak ilyen több hónapba tartó munkaidejét kell betervezned, amíg egyáltalán végigmennek rajta, kijegyzetelik, befilterezik, stb. Ezt az AI, ha megfelelően le van briefelve, ezt lehet, hogy egy óra alatt megcsinálja. És ahhoz, hogy jó legyen briefelve, ahhoz kell egy kutató, tehát egy ember, és ahhoz, hogy utána az eredményeket validálja valaki, ahhoz is kell egy kutató, meg egy, tehát egy ember. A kettő közt lévő folyamatot viszont borzasztóan le lehet csökkenteni időben, fel lehet gyorsítani, meg olcsóbbá lehet tenni, ha mondjuk így olcsóbb lesz addigra az a technológia, mint ugye a legdrágább költség az minden cég életében a munkaerő. Most még egyébként a mesterséges intelligencia fejlesztése is egy drága mulatság, ahogy fogalmaztam korábban. Tehát, hogy ezt nagy cégek engedhetik meg maguknak. De lehet, hogy el fogunk jutni egy olyan világba, ahol ez már sokkal hozzáférhetőbb lesz.
Igen, képzeld el, hogy van 1000 kutatásod visszamenőleg sok évre, és akkor abból kell mondjuk információkat kihorgásznod, de úgyhogy nem egyesével, és akkor mondjuk használsz olyan technológiákat, ami ugye népszerű, ez a Retrieval Augmented Generation például.
Lehet, hogy erről majd jövő héten csinálni, kellene beszélni.
Kéne is kicsit csinálni erre egy adást.
De én még hagyj kérdezek már az AI és a piackutatás, hogy ugye most az AI gyakorlatilag azt jelenti, hogy nyelvi modellek, tehát durván most ez a ChatGPT és a többi, amik ugye tudnak szövegeket generálni. Tehát ez is elképzelhető, hogy a kérdőíveket is majd a AI generálja? Vagy azért ez az a része, amit nem ad ki egy kutató, tehát ez a szent grál, ez csak egy ember tud egy jó kérdőívet összerakni.
Szerintem egyszerű kérdőíveket már most is jól össze tud rakni az AI, de pont azért, mert kutatók megtanították neki.
Aha. Igen, ez tipikusan olyan feladatnak hangzik, nem? Amit csak nagyon sok hasonló kérdőívet kell megnézni. Uh-huh. Ahhoz, hogy te is össze tudj egyet rakni, és akkor ugye ebben pont a nyelvi modellek azok elég jók. Míg mondjuk az értékelésben még nem feltétlenül. Jó, akkor nekem egy záró kérdésem azért van még, hogy összekössük az elejét a végével. Két héttel ezelőtt mi kb. Azt feltételeztük, hogy a politikai tárgyú kutatások azok nem különösebben jók, de elképzelhető, hogy csak azok nem jók, amik a szemünk elé kerülnek. Jól értem, hogy te azt válaszoltad nekünk erre, hogy egyrészt igen, de legfőképp azért, mert az emberek nem szeretnek válaszolni ezekre a kérdésekre, vagy egyre kevésbé szeretnek válaszolni ezekre a kérdésekre.
Nem, ez két különböző téma volt, vagy ez egy szenzitív téma, vagy szenzitív kérdéskör, és nagy a válasz megtagadás aránya, és ezért nehezebb sokkal ebben a témában kutakolni, mint a kólás, lehet, hogyha vesszük. És amit kiemeltem, az pedig az interpretátoroknak a felelőssége. Tehát, hogyha van egy adatbázis, meg abból eredményeket nyernek ki, akkor azt hogyan és milyen módon teszik nyilvánossá, úgymond.
Értem, én ezt nagyon jól értem, szerintem a hallgatóink is pontosan értik, hogy mit mondasz. Úgyhogy azt hiszem, hogy közelebb jutottunk, és az külön jó érzés nekem, hogy úgy tűnik, hogy két hete nem beszéltünk teljes hülyeségeket.
Hát nem, de...
teljes nem.
Mindig jó érzés, hogyha ez kiderül. Jó, hát akkor köszönjük szépen, Endre, hogy itt voltál, és segítettél tanulnunk erről a területről.
Én köszönöm.
És remélhetőleg akkor jövő héten egy Retrieval Augmented Generation témájú adással jövünk.
Oké.
Sziasztok!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.